Lengyel Miklós vagyok, az NIF videokonferencia oktatási és népszerűsítő programjának munkatársa, és mai beszélgető partnerem Nyéki Kálmán atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudományos munkatársa. Beszélgetésünk apropója az, hogy az információm szerint ön már azért emberemlékezet óta, és nem akarok játszani a szavakkal, de viszonylag régen használja a videokonferenciát az oktatásokhoz. És ezért lett az apropója annak, hogy mi most találkoztunk, és erről beszélünk egy pár szót. Néhány kérdésem van, 13 plusz 1, mint a Totóban, remélem, hogy nyerünk mind a ketten ezzel.
Ez csak 0-1-2.
Ja, hogy csak igen.
X-elni kell, akkor még talán.
Igennel is emmel kell válaszolni a kérdésekre. A tartózkodni itt nem lehet. Jó, az első kérdésem az lenne, hogy nyilván a kezdetekről szól mindig, hogy mióta és milyen célra használja a videokonferencia rendszert, a technológiát?
5 éve kezdtük el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen azt, hogy egy olyan kurzust indítottunk el, ami a különböző karokon ugyanaz. És mivel különböző előadók is vannak, tehát nem én adok elő egyedül, én szervezem csak igazából ezt a kurzust, ezért kézenfekvő volt, hogy megpróbáljuk használni a technológiát. Az ötlet gazda Roska Tamás akkori dékán volt, aki Bándi Gyulával, a jogi karnak az akkori dékányával közösen indította el ezt a kurzust, és engem kértek meg arra, hogy koordináljam ezt a tevékenységet, és illetőleg előadjak is ezen. Így a technikai koordináció része is így rám maradt. Érdekes tapasztalatok voltak ezek, hogy hogyan is tudjuk a technikát is bevinni az oktatásba. Azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a tantárgyam a bioetika és környezeti etika részben azt mutatja be, hogy hogyan is lehet a mai világban ennél a technikai fejlődés mellett mégis etikusan és felelősség teljesen dolgozni és használni adott esetben a technikai és a tudományos vívmányokat. Sajnos néha demonstráljuk is azt az egyes órákon, ahogy próbáljuk összerakni a különböző videokonferencia rendszereket, hogy nem mindig tudjuk megfelelően alkalmazni a technikát, de azt gondolom, hogy ebben is sokat fejlődtünk így az elmúlt 5 évben.
Hát reméljük, hogy a felhasználó barát technológia akkor ér valamit, és hát nem reméljük biztos, hogy a felhasználó is barátkozik a technológiával, és nem megy el egymás mellett a két dolog. Igen?
Kétségkívül én nem vagyok informatikus szakember. Tehát, hogy az, hogy azért én is tudom használni ezt, még hogyha segítséggel is, az bizonyítja, hogy nem egy nagyon bonyolult rendszerről van szó. Igen. Tehát lehet ezt használni. Nyilván nem minden határ nélkül, de lehet.
Hát sok ilyen kommunikációs történetünk van, ahol az emberek kicsit idegenül bánt a dolgokkal. Teszem azt, a mobiltelefon is most már a napjainknak a vívmánya, régen azért furcsán néztünk rá. Hát a videó és a videó kapcsolat, a drága utazások, meg sok minden más tekintetben olyan erőtérbe fog kerülni. Hát reméljük, hogy a bioetikai tantárgy oktatása egy kicsit gyújt egy-két fejben fényeket ez ügyben. Nézzük a hétköznapokat egy picit, már erről váltottunk egy pár szót korábban, hogy milyen intézményekkel zajlanak a videokonferencia oktatások, és esetleg vannak-e olyanok, akikkel voltam már olyan, ahol mondjuk egy szakmai konzultációnak volt ez az eszköze?
Én a magam részéről még nagyon nem használtam szakmai konzultációra. Én alapvetően inkább előadásokat tartok, és ennek megvan a hátránya is, mert igazából ezt a rendszert nem egészen erre találták ki. Tehát ez inkább arra lett kitalálva, hogy kisebb csoportok, pontosan ahogy így most mondta, ilyen szakmai konzultációt folytassanak, ilyen 5-10-8 ember. Én ezt azzal próbáltam áthidalni, illetőleg a munkatársaim, hogy egy külön kamerát szereltünk föl, és Így ugyan nincs meg az a lehetőség, ami a szakmai konzultációk során azt hiszem nagyon hasznos lehet, hogyha valaki megszólal, akkor egyből odafordul, ugye ez a kamera is azt veszi, aki éppen beszél, és még ilyen szintű beavatkozásra sincsen szükség. Viszont az ilyen nagyobb létszámú előadásoknál, az előző fél évben például több mint 200-an voltak, akik fölvették ezt a tárgyat az egyetemnek három karán. Az ilyen esetekben úgy tűnt, hogy az a praktikusabb, hogyha egy külső kameraegységet csatlakoztatunk a videokonferencia rendszerhez, és annak segítségével csak az előadót vesszük föl. A többi helyszínen pedig a hallgatókra van irányítva a videokonferencia rendszer. Ha be tudnának kapcsolódni kérdéssel, akkor ott ezt megtehetik. Erre sajnos viszonylag nehéz az ilyen előadások során motiválni a hallgatókat. Ez biztos, hogy ez egy nehézség, amit így nem könnyű áthidalni. A szakmai konferenciák során azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lehet, hogyha mindenki ott ül a képernyő előtt, és egyértelmű, hogy ő neki hozzá kell szólnia, mert ugye különben a konzultációban úgy veszik a többiek, hogy ő nem ért semmihez, vagy nem szól hozzá semmihez. Akkor ott ez kézenfekvőbb lehet ennek a használata, azt gondolom.
Az oktatás közben amúgy, hogy hozzászóljon egy távoli helyszínen lévő hallgató, az ő rajta múlik, vagy lehet azt úgy alakítani, hogy az ember megszólít valakit a tömegből? Gondolom ez utóbbi azért nehezebb ügy, és az előző az, ami a hétköznap.
Nehezebb. Igazából azért nehéz, mert a videokonferencia rendszer esetén, ahol mondom, nem ülnek ott közvetlenül a hallgatók előtte, hanem egy nagy tömeget látunk csak, ott nagyon nehéz kibökni, hogy na, Pista, szólaljon meg valamit, mondjon hozzá, tegyen fel egy kérdést. Tehát ez nem is egy könnyű helyzet így, és valahol itt súroljuk nyilván annak a határát, hogy meddig lehet elmenni ennek a rendszernek a használatával. Én azt gondolom különben, hogy nem akarok túlságosan futurisztikus lenni, de mégis, hogy a közeljövőben, ahogy egyre magától értetődőbb lesz a hallgatóinknak az, hogy ők videokonferenciákban élnek, hiszen most már a Skype-on, meg a különböző megosztó helyeken nagyon könnyen meg lehet valósítani azt, hogy 4-5 ember akár beszéljen, de 3 azt gondolom, hogy minden probléma nélkül, úgyhogy közben az arcuk is látszik, tehát videokonferencia beszélgetések igazából a mindennapjaink részévé fognak válni, és ha nem is használjuk ezt, akkor is már a telefonjainkon is, nagyon gyakran ott van már 2 kamera is, még az enyémben ugyan nincs, de hát látom, hogy a gyerekek is gyerekekén már ott van, és ez már látszik, hogy adott ennek az alaprendszere. Én azt gondolom, hogy ez azért sokkal jobb lenne ez a rendszer, nyilván azért az ára is más, de hogy ezt ki tudjuk-e használni, ahhoz még egy kicsit még haladnunk kell. Tehát én azt gondolom, hogy még 1-2 évet várnunk kell, és akkor szinte magától értetődő lesz, hogy persze nem kell elutazni mindenkinek 100 kilométereket egy-egy képzésre. Az én tapasztalatom az, hogy a hallgatóknak legalább a 10%-a különben meg annak a követelményében él, ha szabad így mondanom, hogy neki távolról is meg kéne tudnia néznie az előadást. Tehát adott esetben akár egy olyan ok miatt, hogy ő kismama, és otthon van, de még nem fejezte be az egyetemet, és adott esetben pont csak ez a kurzus hiányzik hozzá. Vagy valakinek például dolgoznia kell, és már szintén csak egy-egy kurzusa maradt hátra, és akkor azt annyi időt még kapna esetleg akár még a munkahelyén is, hogy egy-egy órát még ezzel foglalkozzon. De annyit már nem, hogy kibumlizzon Pilis Csabára Budapestről, és egy napot eltöltsön azzal, hogy még egy órát meghallgat.
Igen. Visszatérve picit itt az interaktivitásra, mert ez egy őletesen fontos kérdés, hiszen a videokonferencia, az interaktív videokonferencia és a streaming közötti óriási különbség az, hogy az egyiknél a valódi interaktivitás, tehát a személyes találkozó utáni mondhatni legfejlettebb kommunikációs forma áll rendelkezésre, míg a másiknál lehet, hogy nem is online, csak ugye megfigyelői, hallgatói, szemlélői vagyunk egy előadásnak. Ez, amit felvetett ez a kérdés, hogy egy nagyobb tömeghez szólni és vissza interaktivitást, kérdéseket várni, az egy nagyon fontos dolog. A felsőoktatásban magának az oktatási és népszerűsítési programnak az egyik fő célja az, hogy ezt a kérdést is valahogy megoldjuk. Ez egy hétköznapi gond, és sokan ezért nem mernek odaállni a videokonferencia elé, mert úgy érzik, hogy nem fog átmenni az üzenet, és nem fognak ráfigyelni. Van néhány megoldás erre amúgy, tehát léteznek azok a távolról mozgatható kamera rögzített beállítások, például, hogy egy nagyobb előadónál mondjuk 9 részre osztjuk a hallgatói környezetet, és akkor egy-egy kiválasztó gombbal ott arra 10-15 fős csoportra lehet zoomolni, és ezt esetleg látja maga a hallgató is, hogy most az ő környezete van fókuszban. Ezek a fajta megoldások leginkább az úgynevezett pont-pont kapcsolatnál jöhetnek elő, amikor nem több helyszín van és kisosztott képernyőkben látjuk az eseményeket, hanem ugye a távoli helyszínt egy nagy képernyőn látjuk. Ez jön még hozzá a nagy felbontású technológia, ahol egy nagyobb képernyőn részletgazdagabban láthatjuk akár egy 10-es csoportban is valakinek az arcát. Tehát a technika, a technológia az onnan húz ötleteket, lapokat, amit a gyakorlatból hall az ember. Tehát ez, amit ön elmondott, erre majd a bemutató oktatáson megpróbálunk közösen valamit kitalálni, pont ezt, amit mondtam, és meglátjuk, hogy hogyan működik. Jó, mehetünk tovább. Egy érdekes kérdés, ami tulajdonképpen az itt létemet is indokolja, majd remélem, hogy a válaszából kitűnik, hogy hogyan látja, hogy a hazánkban adottak-e a körülmények úgy összességében arra, hogy a videokonferencia a felsőoktatás eszköze legyen.
Én azt gondolom, hogy adottak, és minden információ, ami a birtokomban van, az azt mutatja, hogy adottak. Ugyanakkor ez két nehézségbe ütközik. Az egyik az, hogy nem tudnak róla az oktatók, hogy ezek az eszközök, ezek ilyen szinten karnyújtásnyira vannak tőlük. A másik az, hogyha tudnak is róla, akkor is azért még nekik meglehetősen nagy erőfeszítéseket kell tenni azzal, hogy összekoordinálják az adott technikai munkatársal, aki összerakja nekik a rendszert és bekapcsolja. Most vagy végig ott kell lenni a technikai munkatársnak, ami viszont egy nehézség, tehát ez gyakorlatilag mi nem tudjuk megoldani. Igen. Nálunk az van, hogy összerakják a technikai munkatársak a dolgot, megnézzük, hogy minden működik, és elmennek. Ha valami gond lenne esetleg, tudom én 10 előadásból egyszer előfordul, hogy valami hiba történik a prezentációnak az átvitele során, akkor tudjuk őket hívni, jönnek, megcsinálják, és akkor újra elmennek a dolgukra. Ritka az, hogy annyi technikai munkatárs legyen egy felsőoktatási intézményben, hogy minden videokonferencia rendszer mellé tudjanak állítani valakit, de ez nem is szükséges. Tehát azt gondolom, hogy ezen már túljutottunk. A beállítások azok még alapvetően technikai szakembereknek a kezébe vannak. Talán úgy tudnának ezen könnyíteni az intézmények, hogyha stabil rendszereket építenének ki. Tehát, hogyha lenne egy olyan terem, ami a videokonferenciának a terme. Csak ugye itt ott van a nehézség, hogyha ez meg túlságosan nagy a terem, akkor nyilván más előadásokra is fogják használni, ahhoz meg nagyon drágák ezek a készülékek, hogy csak úgy kint hagyjuk őket a szabadba. Tehát, hogy ugyanakkor én azt gondolom, amikor terveznek egy ilyen előadótermet, akkor lehet, hogy lehetne már figyelni a tervezésnél arra, hogy például egy zárható olyan szekrény legyen, amit viszont nem kell teljesen abból kipakolni és átrakni a rendszert, csak ki kell nyitni az ajtaját, és a rendszer az már is működik. Biztos, hogy ezt is meg lehet oldani, csak már előtte, már a tervezési fázisban erre oda kell figyelni, azt gondolom.
Magának a videokonferenciának az elterjedésének egyébként ez az alapja, hogyha szem előtt van és a lehetőség biztosított, akkor egyre több felhasználó fog hozzányúlni. Vannak olyan AV integrációs megoldások, audiovizuális integrációs megoldások, ami pontosan ezt még egy meglévő teremnél is biztosítja, hogy ne kelljen kibe cipelni a berendezést, csatlakoztatni és a többi. Például az előbb általam említett kamera beállítási pozíciók is csak akkor működnek, hogyha egyszer ezt megoldottuk, és utána nem mozdítjuk el a készüléket, viszont utána nagyon hálás, hiszen az előadó akár még a távoli oldalnak a kameráját is tudja így mozgatni, és egy-két gomnyomással a rendszert üzembe helyezi. Valóban egyébként én is ezt figyeltem meg, hogy sok helyütt a technikai rákészülés az, ami egy kis gátat szab, vagy megszűri azokat, akik szívesen használnák ezt. Beszéltünk itt a riport előtt arról, hogy milyen intézmények, nyilván a egyetemen belüli karok között zajlik az ön oktatás és a videokonferencián keresztül. Ezeken kívül nem jellemző, ugye, vagy nagyon ritka, hogy tehát az egyetemen kívüli végponttal úgymond ilyen videokonferencia kapcsolatba lépjen.
Én a magam részéről még erre nem használtam, de a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az információs technológiai karon rendszeresen használják ilyen célra is ezt a készüléket. Több alkalommal is volt már, hogy Amerikából kapcsolódott be például egy-egy professzor, és ő tartott egy-egy előadást, vagy egy rövid beszédet a hallgatóknak. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És a jövőben egész biztos, hogy a sávszélességnek a terjedésével én egy ilyen 5-10 évre becsülöm, hogy ez robbanásszerűen terjedjen. Már arra is lehetőség lesz, hogy akár itthonról innen tartsam ezeket az előadásokat. Még az is lehet, hogy bizonyos szempontból interaktívabb, meg élvezhetőbb lehet az is, hogyha valaki csak a kamerának beszél, illetőleg a képernyőnek, amelyiken látja a hallgatókat, mint hogyha úgy van, ahogy például most éppen nálunk, hogy a képernyő az csak így fél oldalt van, amin a többieket lehet látni, és akkor most én most vagy a távol lévők felé fordulok, tehát vagy a kamera felé fordulok, vagy az a hallgatók felé. Tehát hogy ez egy ilyen megosztottság, amit az embernek magában is le kell küzdenie, meg hogy eléggé dinamikus tudjon lenni, ne feszélyezze azt, hogy most itt ül egy kamera előtt. Hát ez hosszú ideig tart, amíg az ember megtanulja, és nyilván újra és újra egy kicsit leblokkol minket az, hogy most igazából nem látjuk a közvetlen reakcióját annak, aki reagál esetleg a mi beszédünkre vagy előadásunkra.
Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha már a távolékhoz is beszélünk, akkor érezzük is őket a kapcsolat folyamán.
Illetőleg, tehát például ami konkrétan a mi rendszerünket illeti, ott például lehet, hogy jó lenne az, hogyha így dupla lenne a képernyő. Tehát, hogyha én is látnám a távoli hallgatókat, így szemtől szembe, mint hogyha bent lennének az előadó teremben, ott ülnének egy képernyőn, és a többiek is lássák őket, vagy a többiek az előadót lássák legalább. Tehát, hogy ezt így ki kéne alakítani, mert ugyanakkor meg, hogyha például fegyelmezetlenek a másik helyszínen, akkor kicsit nehéz ez a távfegyelmezés, hogy te most már így legyél jó. Ez volt egy vicces jelenet különben, amikor megpróbáltuk azt, hogy kísérletezünk azzal, hogy esetleg így megnézzék így online is az előadást, akár még így késleltetve is, tehát hogy felvételről, de még gondolom ez kísérleti fázisban van. És egyik alkalommal mondtam, hogy legyen olyan kedves, és maradjon csöndbe. és akkor az, aki meg így online nézte, ezután mondta nekem, hogy nem értette, hogy én miért szólok rá, amikor nem csinált semmit.
Pedig jó volt, ugye?
Pedig jó volt, és nem csinált semmit. Különös honnan láttam. Tehát, ugye, de ez mutatja, hogy ő maga viszont annyira beleélte magát a képernyő előtt, hogy olyan volt, mintha tényleg neki mondanám az előadást. És ez is egy érdekes, hogy gyakran azt tapasztalom, hogyha nincsenek a hallgató kollégák, akik az embereket így eltérítenék attól, hogy odafigyeljenek, hanem egyedül néznének egy ilyen előadást, akkor sokkal jobban odafigyelnének, mint hogyha ott van mellettük egy beszélgető partner. Az azért biztos, hogy a személyes jelenlét az mindig egy kicsit vonzóbb lesz, mint a televízión keresztül, és ez talán nem is baj. Tehát azt gondolom, hogy ez jó. Tehát az oktatás során a hallgatónak kell lennie egy belső motivációnak, hogy ő oda akar figyelni. Persze ez kell az is, hogy jó legyen az előadás, és megfelelő színvonalon adjunk elő. Hiszen sokan a képernyők előtt is el tudnak aludni, azt gondolom, hogy még a kereskedelmi csatornák se tudják ezt mindig elérni.
Vannak a reklámok, hogy...
Azért vannak a reklámok, igen.
Visszatérhetünk egy picit így a kezdetekhez, hiszen maga ez az oktatási program arról szól, hogy minél többen induljanak el az úton, hogy egy kicsit stílusos legyek, és az érdekelne, hogy hogy lépett bele az ön életébe a videokonferencia. Aki ezt a riportot nézi és látja az ön ruházatát, és tudja, hogy ön az egyházban él, még nagyobb kérdésként vetődik fel mindenkibe, hogy hogy találkozott először ezzel, és hogyan fogalmazódott meg önbe az, hogy ez jó lesz nekem. Mert végül is idáig el kell jutni az életben szinte mindennel, hát a videokonferenciával is. Ez hogy zajlott önnél?
Az az igazság, hogy ez nem kötődik konkrétan a papi hivatásomhoz. A gimnáziumban már egy évig voltam videófelelős, ez ott mindig egy nagy poszt volt, a ferencesekhez jártam Esztergomba. Hogy ki az, akinek a kezében ott lehet a kamera. Bevallom, hogy akkor annyira nem fogott még meg a dolog, én elég hamar átadtam ezt az utódomnak. De az biztos, hogy ezekhez a technikai dolgokhoz, ehhez van bennem egyfajta vonzódás. Illetve, ami még érdekesebb, tehát így személyesen az én életemben, hogy én ilyen határterületekkel foglalkozom. Ugye maga a bioetika is ez, az orvostudomány, a teológia, a jog, a filozófia határterületét vizsgáljuk meg, illetve a környezetvédelemnek és a filozófiának, teológiának a kapcsolatait kutatjuk. És azt gondolom, hogy ez a valóság, amiben most itt így vagyunk, ez szintén egy ilyen határterület. Egy kicsit a jövő, de már azért a jelen. Már ugye nagyon sok helyen ez jelen van az országban, tehát sokkal inkább itt van, mint sem az emberek tudatosan ezt így megélnék, hogy itt van a lehetőség a kezükben ezzel a videokonferenciával. Ugyanakkor én nekem személyesen azért adott ez sokat, mert megpróbáltam a hallgatókat is egy kicsit kimozdítani abból az alapállásukból, hogy már pedig mindent ők tudnak, és minden úgy jó, ahogy eddig volt. És gyakran tényleg sikerült őket elgondolkoztatni, még így a képernyőn keresztül is.
Uh-huh. Gondolom, hogy az első helyzet, amikor egyedül maradt ezzel a technikával, és akkor az volt, hogy na, akkor ezen keresztül megy egy oktatás, akkor azért voltak agályai, gondolom, hiszen miért lett volna? Meg tudja ezt fogalmazni, hogy mi volt a fejébe akkor, amikor először egy előadást ezen keresztül bonyolított?
Az, hogy vajon lesz-e visszajelzés? Uh-huh. Vajon átmegy-e az, amit én szeretnék itt átadni? És nem titok, hogy nagyon izgultam is az első alkalom, akkor is egész biztos vagyok benne, hogy ez sajnos rányomta a bélyegét az előadásaimba is. Tehát sokkal nehezebb volt, mint egy hagyományos előadás, amit már számtalanszor tartottam. De amikor ez sikerült leküzdenem, és sikerül nem foglalkoznom azzal, hogy most kamera van, meg abból beszélek, akkor azt gondolom, hogy ez működik. Teljesen nem tudjuk soha levetni ezt a lámpalázat. Persze. Ez is biztos. Tehát, hogyha odaülünk a kamera elé, akkor az valami lámpalázat, az biztosan fog produkálni. De ha törekszünk arra, hogy a lehető legtermészetesebbek legyünk akkor is, tehát hogy ne megyünk föl egy pószt, egy mesterséges valamilyen előadásmódot, akkor szerintem az át fog menni a hallgatóknak is. Ahogyan ezt a televízióban is látjuk, tehát ott nagyon sokat lehet ebből tanulni, én azt gondolom, hogy hogyan próbálnak a lehető legtermészetesebbek lenni a műsorvezetők, meg az emberek, akik részt vesznek benne.
És itt van rögtön a második dolog, hogyha át is megy ez a dolog, hogy mit kell azért tenni, mit tapasztalt, mit kell azért tenni, hogy a másik oldal figyelmét ki tudja úgymond harcolni, vagy az ő interaktivitását fel tudja pesdíteni, hogy így fogalmazzak.
Az interaktivitás a hallgatóknál én azt gondolom, hogy nagyon relatív. Tehát nem biztos, hogy az az interaktivitás, hogy a hallgató megszólal, és beleszól ő is a készülékbe, és odáll a kamera elé. Ahogy említettem, ezt nagyon nehéz elérni. Az interaktivitás azonban lehet belső. Tehát, hogyha ezt a technikát és ezt a struktúrát meg tudjuk tölteni tartalommal, és azt gondolom, hogy minden egyetemi előadásnak, de egyáltalán minden előadásnak is az a lényege, hogy valami tartalmat mondjak el. Tehát nem a technika az, ami a figyelmem középpontjában, szinte el kell feledkezzünk arról, hogy van itt technika, és csak az a cél, hogy elmondjam azt a valóságot, ami fontos számomra, amit én szeretnék átadni a hallgatóknak. És hogyha ezt sikerül nekik átadnom, akkor ők is elfeledkeznek arról, hogy ők most egy képernyőn keresztül nézik ezt, és némán hallgatják, adott esetben jegyzetelnek, meg minden, ami ezzel kapcsolatos. A jegyzetelés nyilván nagyon tudja segíteni, például, hogyha van valamilyen prezentáció. Ugye a videokonferencia rendszer az lehetővé teszi azt, hogy egy számítógépes PowerPoint prezentációt kivetítsünk. Ami még nekem eddig nem sikerült igazán, de azt gondolom, hogy ez is most már a HD-ben kezd fejlődni, meg a sávszélességnek a bővülésével, hogy például videótartalmakat osszunk meg. Nyilván itt azért már fölmerülnek jogi kérdések is, hogy vajon mit szabad megosztani például egy ilyenen, mit nem szabad, milyen képeket szabad használni, azoknak esetleg van-e valami jogi védettsége. Tehát még ezekre is oda kell figyelni, azt gondolom, hiszen itt már egy média használatról van szó. Még ha ez nem is talán a szorosan vett médiatörvény alá tartozik. Bár hogyha már mindenki számára elérhetővé tesszük az interneten, akkor már kérdések is ezek is, hogy vajon mi sem biztos, hogy kértünk engedélyt most itt a tezélyi közösségtől, hogy az ő keresztje legyen itt a háttérben.
Azt reméltem, hogy ön ezt elintézte.
Remélem, hogy nem fognak ezért megharagudni.
Biztos nem.
Jól ismerem valahogy is testvért a mostani perjét, tehát nem hiszem, hogy
ez. Akkor jó. Megnyugodtam. Örülök, hogy az előbb mondta azt, hogy felejtsük el, hogy egy műszaki berendezésen keresztül látjuk egymást, és a mondandóra koncentráljon a hallgató is, meg az előadó is. Ezzel tulajdonképpen megfogalmazta a nagy felbontású, úgymond üzleti szintű videokonferenciának az egyik lényeges kérdését, hiszen már túl kell azon legyünk, hogy látjuk és halljuk egymást, és örülünk, és integetünk egymásnak, hogy te ott vagy, én meg itt, hanem az egymás érzését kell, hogy átadja a technológia, és ez, amit megfogalmazott, ez jó, hogyha a gyakorlatból is már így visszatűnik. Ide kapcsolódik az a kérdés, hogy egy bizonyos tananyagot, létezik olyan tananyag, amire azt mondja ön, hogy ezt videokonferencián keresztül nem fogom megpróbálni továbbítani a diákok felé, hanem ez csak simán helyi oktatásban, vagy már nem szűri így ezeket a tananyagokat?
A magam részéről ilyen nincsen, meg nincs is meg ez a lehetőségem, hiszen egyszerre több helyszínen vannak a diákok, tehát ha valamit át akarok nekik adni, akkor ez csak a videokonferencia rendszeren keresztül megy. Viszont ami most még így eszembe jutott, így arról, amit az előbb beszéltünk, hogy a kivetítések azok lehetővé tennék azt is, bár ezzel még ilyen formában nem sikerült élnem, de már tervezem, hogy ezt is megvalósítom. Hogyha például egy idegen nyelvű előadást hallgatnak a hallgatók, és nem feltétlenül magától értetődő, hogy az összes hallgató beszéli azt a nyelvet, akkor meg lehet csinálni, hogy legalább ezt a prezentációt elkérjük előre az illető professzortól, és lefordítsuk azt az adott anyanyelvre, vagy olyan nyelvre, amit mindenki ért. És akkor a prezentáció adott esetben más nyelven menjen, mint amilyen nyelven az előadó beszél. És ettől már is érthetővé válik a hallgató számára, akkor is, hogyha ő például nem beszéli azt az adott nyelvet. Nálam ez személyesen például ott valósulhat majd meg, én azt tervezem, hogy Olaszországgal fogok ilyen típusú előadásokat tartani, de hogyha olaszul beszél egy professzor, az nem biztos, hogy azt feltétlenül mindenki érti. Hozzáteszem, az angolt sem biztos, hogy mindenki érti. És akkor esetleg ilyen módon ezt is lehet segíteni és megoldani. Vannak nálam olyan előadók is, akik nem használnak prezentációt. Van, aki azt mondja, hogy Szokratész se használt, meg Jézus Krisztus se.
Igaza van, amúgy
prezentációt, és támadhatatlan. Gondolom, hogy ezekkel az érvekkel nehéz szembe szállni. Tehát bár ehhez akkor ilyenkor azt szoktam így mondani, hogy ők nem is írtak könyvet sem, tehát hogy ez pedig azért ránk már nem igaz, mert ugye publikációs kényszer alatt élünk. Ők megengedhették maguknak ezt, és azt gondolom, hogy valahol mégis ez lenne tényleg nekünk is a cél, hogy egy olyan átütő erővel mondjuk azt a tartalmat, amit mi magunkénak érzünk, amit megtanultunk, kibányáztunk a különböző tudományos kutatásaink során, és úgy tudjuk a hallgatóknak odaadni, hogy az fogyasztható legyen, és hogy az magával ragadja őket. Nem könnyű ezt egy kamerán keresztül így megvalósítani, de azt gondolom, hogy lehet erre törekedni.
Az érződik, hogy ön azért elég elszánt ebben a kérdésben, és az intézményben, az egyetemen, valószínűleg ez nem titok, hogy ön a munkának egy jelentős részét videokonferencián keresztül bonyolítja, tehát az oktatásra gondolom. Vannak-e olyan követői az egyetemen, akik látva az ön példáját, elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ők is használják a videokonferenciát az oktatáshoz? Van-e tudomása ilyesmiről?
Ha nem is mondanám azt, hogy az én követőim, az ez kicsit nagy...
Nem hangzik rosszul amúgy.
Nagy zolás lenne, vagy nagyon is. Tehát, de azt mondhatom, hogy annak köszönhetően azt gondolom, vagy annak is köszönhetően, hogy a mindennapoknak a részévé tettük a videokonferenciának a használatát, úgy legalább egyes karokon, itt most különösen az információs technológiai karra gondolok, ott egyre inkább magától értetődő lett az, hogy igen, ezt így tudjuk használni. És most, amikor például Esztergomban egy kisebb létszámú képzés van, akkor gyakorta az ottani hallgatók így tudnak követni előadásokat. Tehát, hogy ez egy működő rendszer. Inkább én mondanám, hogy én vagyok a követője Roska Tamás professzor úrnak, aki ezt a konferenciázást Amerikából hozta, és magától értetődő volt számára, hogy ezt itt is tenni kell, és fejleszteni kell. És nagyon hálás vagyok neki, hogy ebben teret adott nekem is lehetőséget.
Biztosított.
Igen.
Egy kicsit zárva a beszélgetésünket, kérdezem, már érintgettük, meg szinte nyilvánvaló a válasz, de azért jó lenne, ha meg tudnánk fogalmazni, hogy maga az egyetem, az intézmény és ön milyen konkrét előnyöket élvez így, tehát hogy a videokonferenciát használja. Profánnak tűnik a kérdés, de valószínűleg, hogy a hétköznapokban lesz majd a válasz.
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb előnyünk jelen pillanatban az, hogy közelebb hoztuk egymáshoz a különböző karnak a hallgatóit. Tehát, hogy eddig csak az volt, hogy igen, én is ugyanarra az egyetemre járok, de semmiféle kapcsolat nem volt a másik hallgatósággal. Még ha interaktivitás most sincsen nagyon, de már mégis egy közös kurzuson vesznek részt egy fél év során a hallgatók, és ezzel tudatosul bennük, hogy igen, én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek vagyok a hallgatója, és nem úgy tűnik, mintha teljesen külön lenne egy fakultás. Arról nem is beszélve, hogy így közös értékeket tudunk átadni. Ugye most itt különösen én az én esetemben, itt az erkölcsi értékeknek a terén, a hallgatóknak van egy olyan, hogy is mondjam, erkölcsi minimum, amit ők hallottak, amiről tudnak, hogy ez a mi egyetemünkön, ez itt így magától értetődő. Azt gondolom, hogy bárhol máshol is ez így működhet, és a tapasztalatom még az, hogy önmagában az, hogy élő előadások vannak, az jobb, mint hogyha mi csak így föltöltenénk a YouTube-ra, vagy valahova ezeket, Mert akkor azon a hallgatók ott vannak. Tehát akkor ott kell lenni, azt figyelemmel kell kísérni, jegyzetelni, és a többi ebből lesz nekik majd vizsga. Van olyan is, én olyat is csináltam többször például, hogy kérdéseket teszek fel a hallgatóknak az előadás végén, amire ők ott írásban válaszolnak, és azt összegyűjti ott valaki, és azt így eljutatja hozzám. Azt gondolom, hogy az, hogy itt közösen tudunk valamit tenni, mint az egyetemnek egy egyetemnek a diákjai és oktatói, ez mindenképpen már önmagában egy óriási haszon, amiért érdemes ezzel küzdeni a mindennapokban.
Oké, nagyon szépen köszönöm, gyönyörű végszó volt, és nagyon kedves, hogy időt áldozott erre, hogy erre a riportra, hogy ezt a riportot megcsinálhassuk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.